Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Őrkutyák civilben.
A szerkesztő műsorvezető, akit éppen hallanak, Huszár József.
Hétfőn késő délután kívánok jó estét, mert hogy felvesszük a műsort, és szerda este, természetesen szerda este fogjuk lejátszani. Akivel beszélgetek, az Zombai Ágnes, aki közel 30 éve dolgozik a gyerekvédelemben, és 3 éve szupervizor. Szervusz, köszönöm, hogy elvállaltad, hogy ránk szánsz egy órát. És talán kezdjük azzal, hogy sokan nem tudják szerintem, hogy ki az a szupervizor, vagy mit csinál, mi a dolga.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A szupervízió az egy lélektani munkaforma, ami a szakmai személyiséggel foglalkozik. Azaz gyakorlatilag minden felnőtt munkavállalóhoz tud kapcsolódni. A témája az, hogy hogyan is vagyunk a munkában, hogyan hat ránk a munka, hogyan hatok én a munkámra. Úgyhogy nagyjából ez az a témakör, amit körüljár egy szupervizor, azokkal, akik hozzáfordulnak segítségért. Ezen belül lehet még bontani arra, hogy munkatársakkal való viszonnyal, vezetéssel való viszonnyal, tehát minden, ami a munkahelyhez és a munkavégzéssel kapcsolódik, tágabban vagy szűkebben, az mind a szupervíziónak a területe.
Arra lennék kíváncsi, hogy ki kezdeményezi, tehát ki hív téged bárhova szupervizionálni, ha ezt most jól mondom, ezt a szót. Ez jó? Szupervizionálni?
Hát szupervízióra, azt hiszem, hogy így szent.
Világos, tehát ki hív téged?
Ez nagyon különböző. Lehet valaki olyan, aki önként érzi úgy saját maga, hogy szeretne a saját munkájára ránézni, és akkor ő egyéni folyamatot maga kezdeményez. De lehet olyan is, azt gondolja, hogy a munkatársai olyan szintű megterhelésnek vannak kitéve, hogy közösen szervez számokra szupervízió. Ez a terület, ez gyakorlatilag a szociális munkában így van, tehát optimális esetben az intézmények foglalkoznak azzal, hogy a munkavállalójuk szupervízióban részesüljenek. Ezekben az alkalmakban az együtt dolgozók számára szervezünk szupervíziós üléseket. És van egy harmadik fajta, ami viszont olyan, amikor olyan emberek jönnek össze, akik szeretnének foglalkozni a munkájukkal, szeretnének olyanokkal együtt dolgozni egy csoportban, akik lehet, hogy tőlük teljesen eltérő munkát végeznek, és mivel olyan alapkérdéseket feszeget a szupervízió, hogy hogyan is vagyunk mi a munkával, ezért ez nem jelent problémát, hogy igazából nem feltétlenül értenek a másiknak a munkájához. Sőt, ez egyébként nagyon izgalmassá is teszi. Ezeket a csoportokat a szupervizor szokta meghirdetni.
Mondd, hogyha egy vezető hív, most legyen az bármilyen intézmény, akkor nem éreztél soha ellenállást a résztvevőkben, mert hiszen ők nem biztos, hogy ezt annyira akarják, mint a vezető.
Ez teljesen jogos, igen. Én szeretem azt, amikor előtte a dolgozókkal tudok beszélgetni. Elsősorban ezeket így szoktam is preferálni. Erre nincs mindig mód, meg nincs mindig igény, vagy lehetőség, nem is azt mondom, hogy igény, mert igény az lenne, de lehetőség az nem mindig van. Valóban, hogyha az intézményvezető hív, akkor okozhat feszültséget, hogy milyen prioritás mentén választott szupervizort. Tehát ez egy létező dolog, találkoztam is már hasonlóval. De általában azoknál a tehát hogy azokon a területeken szokott így problémát jelenteni, ahol kevésbé ismerik a szupervíziót, vagy van egy másik, ahol kihívás dolgozni kezdeni, az ott, ahol mondjuk évekig volt már valaki szupervízor, és őt megszerették, megszokták, egy olyan bizalmi kapcsolat alakult ki, amit nehéz elengedni, és újként oda belépni, az valóban igényel kihívást.
De akkor nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy a szupervízor az nem az iskolai szakfelügyelő.
Ja, nem. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Igen, ez teljesen jó, hogy kérdezed, mert az egyik legfontosabb eleme az a bizalom és a titoktartás. Tehát ugye, ami egy szupervíziós ülésen történik, az a tagokra és természetesen a szupervízorra is kötelezettségeket ró, és ez a titoktartás az egyik legfontosabb, hiszen olyan dolgokról beszélünk, ami nehéz. És ami nehéz, az sokszor ilyen tabukkal övezett. Nehezen fedik fel az emberek a saját hiányosságaikat, sebezhetőségüket, megérintődésüket, és ezért ez nagyon-nagyon fontos. Valóban érezheti úgy a munkavállaló, hogy ezt mondjuk így kifejezetten szeretné elrejteni a munkaadó elől, hogy ő ebben hát nem annyira ügyes, mint amennyire azt gondolja, hogy elvárják. Úgyhogy ennek abszolút van jelentősége, hogy ez fontos, hogy itt a bizalom és a titoktartás az megvalósuljon. Vannak még olyan fontos evidenciák, amik sajnos nem evidenciák, például mondjuk az ítélkezésmentesség, az egy kulcskérdés szerintem a szupervízióban és a szupervízió megélésében, hogy a szupervízor nem minősít és nem alkot ítéletet arról, aki behozza az ő dilemmáját az ülésre. Úgyhogy ez egy borzasztó bonyolult és egy nagyon mély kapcsolódás, amihez tényleg fontos, hogyha el tudnak egymáshoz köteleződni a szupervizor és a szupervizáltak.
Mondd, miért lettél te szupervizor? Hiszen nagyon sokáig dolgozol, nagyon régen dolgozol a gyermekvédelemben, és ahogy amikor először beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy te azt nagyon szereted. Akkor miért lettél szupervizor is?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nekem sokáig eszembe se jutott, hogy szupervizor legyek. Én nagyon szeretek szociális szakember lenni. Ugye gyerekvédelemben dolgozom, óvodaiskolai szociális segítő vagyok. Mondhatom tényleg, hogy imádom a munkámat. Úgy lettem szupervizor, hogy elkezdtem pedagógusokkal dolgozni a munkakörömből kifolyólag, és azt láttam, hogy fontos lenne nekik ez a fajta megsegítés, amit a szupervízió nyújt, hiszen borzasztó leterheltek, nagyon sokféle kihívással néznek szemben, és én már szupervizáltként is hittem abban, hogy ez a fajta munkamódszer, ez nagyon eredményes tud lenni, nekem is sokat segített, hogy a saját munkával kapcsolatos kérdéseimről szupervízió keretében tudtam beszélni, és ezért éreztem ezt az indítatást, hogy ezt jobban lehetne csinálni a pedagógusok segítését, hogyha rendelkeznék ezzel a végzettséggel, illetve hát nem is a végzettséggel, hanem a tudással, de nyilván együtt jár. Úgyhogy ez volt az, ami miatt azt gondoltam, hogy ezt fontos megtanulni.
Mondd, szabad elmondanod egy olyan saját élményt, amikor neked sokat segített egy szupervízió? Még amikor nem voltál szupervizor?
Ó, hát ez... Ezen most gondolkodnom kell egy kicsit.
Nem baj, nem baj.
Volt olyan, amikor egyénileg éreztem úgy, hogy el vagyok akadva. Azok általában a munkahelyem egészére vonatkozó ilyen dilemmák voltak, hogy én most a helyemen vagyok-e, Ugye az ember, hogyha sokáig csinál egy munkát, akkor felmerülhetnek benne kérdések azzal vonatkozóan, hogy ezt szeretné a élete végéig csinálni. Illetve, hogy fluktuáció is van a munkahelyen, az is okozhat olyan feszültségeket, amik a munkatársak között vannak, amire jó lehet ránézni. Úgyhogy emlékeim szerint én ilyenben kértem segítséget egyénileg. És voltak olyan gyermekvédelmi esetek, amik engem személyesen megviseltek, amik ilyen értékrendemmel nagyon összeütköz, vagy nehezen összeegyeztethetőek voltak, vagy hát azt is merem mondani, hogy összeegyeztethetetlenek. Mondjuk azért például, hogyha egy gyerekbántalmazásra gondolunk, amiben gyermekvédelmi szakembernek segítséget kell nyújtania, az tud kihívásokat fejteni. Úgyhogy ilyenben is kértem segítséget. Csoportban is, és talán egyénileg is. A csoportban itt a témát értem, ugye itt kicsit nehéz szétszállozni itt a fogalmakat, de a téma az, amikor a saját munkahelyi közösségében kap szupervíziós támogatást a társaival együtt a szakember, az a tím. Tehát, hogy én nekem tím szupervíziós és egyéni szupervíziós élményeim voltak a korábban.
És végül mi volt a mit szólt mondjuk a munkahelyed, hogy te elkezdesz most valami újat tanulni, és az nem von el a munkától?
Hát én azért is vagyok ezen a munkahelyen, mert én nagyon szeretem ezt a munkahelyet és az emberi erőforrás gazdálkodását. Tehát nálunk az, hogy valaki tanul, az érték, és én ezt a bizalmat megkaptam, és tudták a kollégák, hogy én szeretem ezt, amit csinálok, ismerték a motivációimat, és hogyha valakiben van egyfajta ilyen elhívás valami felé, akkor ezt egyébként sem lehet megállítani. Úgyhogy nem okozott problémát, de nem a, tehát hogy gyakorlatilag a támogatásukról biztosítottak, de hát ezt egyénileg intéztem, tehát hogy saját szabadságból, saját önerőből, tehát így nem rót terhet az intézményre.
Mondd, aki ezzel kacérkodik, hogy szupervízor szeretne lenni, annak hol lehet ezt megtanulni például?
Hát többféle mód van, meg többféle hely van, amit én hitelesen tudok képviselni, az a Károli Egyetemnek a szupervízor szaka, aminek az alap feltevése, hogy legyen diplomája, tehát ugye egy posztgraduális képzés, és ahol nagyon mély önismereti és közösségi munka volt, tehát hogy mi nagyon sokat dolgoztunk csapatban, tehát hogy szupervizorként is, meg szupervizáltként is. Ez egy 2 éves képzés. Nagyon-nagyon hasznos volt. De vannak még szupervizor képzések, de én ezt ismerem, ezt tudom a leghitelesebben támogatni. Azoknak gondolom, hogy jó ez a képzés, aki már érett személyiség, van munkatapasztalata. Ezt a Károlin szerintem talán támogatták is, hogy nem pályakezdők, hanem hogy már érettebb személyiségek, akik segítők, segítőjeként dolgoznak. Képesek arra, hogy megvizsgálják a saját motivációjukat is, a saját eddigi munkahelyi életüket, tapasztalataikat, tudjanak beszélni magukról, mert ez azért függ azon, hogy nem várhatjuk el mástól, hogy meséljen nekünk arról, hogy ő miben van, hogyha mi erre képtelenek vagyunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy nyitottnak kell lenni a felé, hogy beengedjük a munkahelyi életünkbe szakembert, akivel éppen dolgozunk.
Mondtad azt talán, vagy én, ha nem, akkor én értettem valamit félre, hogy egy egyén is kérhet szupervíziót tőled. Milyen esetekben teheti ezt? Vagy teszi?
Az a tapasztalatom, ugye, ami azért nem olyan hosszú, mert hogy 3 évvel vagyok szupervizor, engem általában olyanok szoktak keresni egyéni munkára, akinek valamilyen válságban van a karrierje vagy a munkája. Hasznosnak gondolnám, hogyha egész pályaívet ez az önreflektív folyamat, vagy bármiféle ilyen önvizsgálat kísérne. De valószínűleg azért is, mert hogy Magyarországon ezek a lélektani munkaformák, ezek azért nem olyan régóta kezdtek elterjedtek, népszerűek lenni, talán ezzel is összefüggésben van, hogy ez nem jellemző. Hanem az, amikor valaki válságban van, gyakorlatilag felmerül benne az, hogy jó helyen van-e, akkor szokott jönni, és akkor ezeknél a folyamatoknál nagyon gyakran fejeződik úgy be, vagy vált át egy másik ilyen problémává, vagy egy megoldási móddal, hogy elhagyja a munkáját. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos lenne, hogy az ember időnként elnézzen arra, hogy van, és egy optimális esetben ezt szerintem mindenkinek hasznos végig gondolni, akár segítséggel is, főleg azoknak, akiknek mégiscsak egy olyan hivatásuk van, ami tényleg hivatás, tehát hogy szívből jön, amit nem könnyű leváltani, tehát nem olyan, hogy most egyik helyről átmegyek a másikra, mert hogy mindegy, hogy csak mi a felirat mögöttem, akkor, és vannak olyan, tehát hogy van egy története, egy történelme esetleg az ő munkájának, akkor erre nagyon érdemes ránézni, hogy van ő ezzel.
Mondd ezt valaki segítség nélkül is megteheti? Vagy ha nem is muszáj, de ajánlott, hogy segítséggel tegye mindezt.
Mármint azt, hogy végig gondolja?
Igen.
Igen, hát én azt gondolom, hogy ahogy az ember járkál a világban, ez nagyon gyakori, hogy amit elkezd dolgozni, mondjuk így az iskola után, az nem egyértelmű, sőt, és egyre kevésbé egyértelmű, hogy ezt nyugdíjas koráig fogja tudni csinálni. Én azt látom egyébként, hogy amikor fiatalok jelentkeznek főiskolára, egyetemre, akkor is van egy elképzelésük, hogy ők akkor majd miként fognak dolgozni, és akkor ez így szépen árnyalódik, ahogy az ember megismer egy munkát, akkor úgy nem csak az előnyeit látja, hanem a nehézségeit is, és akkor így elbizonytalanodhat. Aztán az is lehet, hogy elvégzés nagyon magabiztosan kezd el egy új hivatást, vagy hát a hivatást, és ahogy megy az idő, egyszerűen ilyen rutinná válik, vagy nem jelent kihívást, vagy hiába szereti a munkát, nem tud úgy a közösségben otthon lenni, ahogyan az ideális lenne. És akkor az embereknek egy része beszélget barátnővel, fodrásszal, nem tudom én, tehát hogy ilyen buliban, alkohollal vagy alkohol nélkül, tehát hogy ezek témák gyakorlatilag, hogy vagyunk a munkával. De hogyha olyan emberekkel vagyunk körbevéve, akik nem tudnak ebbe új nézőpontokat tenni, akkor lehet, hogy csak örgünk-e körül a téma körül. Úgyhogy egy szupervizor egy más nézőpontból tud talán segíteni ezeknek az ellakadásoknak a kezelésében. Igen, talán azt hiszem, hogy ettől különböző. Tehát, hogy emberek oldják meg a problémáikat pszichológus nélkül is, pap nélkül is, szupervizor nélkül is, jogász nélkül is, orvos nélkül is. Tehát, hogy gyakorlatilag lehet létezni ezek nélkül, csak hogyha valami professzionálisabbra vágyunk, akkor jó azt tudni, hogy van, aki direkt ezzel foglalkozik.
Hát igen, egyébként ez az öngyógyítás, ez veszélyes is lehet, tehát egy tévutakra is lehet, hogyha valaki mondjuk a Facebookból szerzi az ismereteit.
Hát igen, meg szerintem az a nehéz benne, hogy amit én megtapasztaltam a szociális munka során, hogy a tanácsadás az nagyon problémás. Tehát hogyha tanácsot adunk valakinek, akkor azt nagyon ritkán fogadják meg az emberek. A szupervízió pedig abban segít, hogy a saját útjára leljen az ember. Tehát, hogy ezért nem egy ilyen klasszikus tanácsadási forma. Én nem fogom senkinek a szupervízióban megmondani, hogy lépjél ki, hagyd ott a munkádat, szerintem ezt hülyeség csinálni. Ilyet nem mond egy szupervizor, hanem egyszerűen próbál olyan technikákkal segíteni, ami a saját gondolkodását vezeti a szupervizáltnak, hogy aztán ő juthasson arra a következtetésre, amire jut. Hogyha arra jut, hogy ő ott marad, akkor ott marad, hogyha elmegy, akkor elmegy, hogyha azt gondolja, hogy valami teljesen mást fog csinálni, akkor teljesen más. Tehát a szupervizor abban támogatja, amiben ő van. Egy dolog fontos még, hogy talán amiben a szupervizornak a jelentősége, hogyha azt látja, hogy itt komolyabb problémák vannak, akkor javasol más szakember. Mi nem vagyunk mondjuk pszichológusok, pszichiáterek, tehát hogyha úgy ítéljük meg, hogy a hozzánk fordulónak már olyan problémái vannak, amiben külön, mélyebben kellene foglalkozni, ami hangsúlyosan esetleg magánélet, központú, vagy olyan kiégés közeli állapotban van, ami már pszichiáter értékelt, akkor mi ebben tudunk segíteni. Hiszen a köznyelvben nagyon elterjedt, most már mindenki gyakran mondja, hogy ki vagyok égve. Mint ahogy mindenki gyakran mondja azt is, hogy depressziós, de hogyha most klasszikusan megnézzük, hogy mit jelentenek ezek a, vagy mi van ezek mögött a fogalmak mögött, akkor az, hogy nekem 2 napig rossz kedvem van, az nem jelenti, hogy depressziós vagyok, és a kiégés is egy olyan súlyos pszichés állapot, amiben szerencsére azért kevesebben vannak, mint ahányan mondják, vagy így dobálóznak vele. Úgyhogy ebben, hogyha szeretne az ember tisztán látni, hogy is van ő, vagy merre felé megy, akkor ebben is kap egy segítséget a szupervizortól.
Mondd, milyen szakmák van kell, vagy lehetséges, hogy kell a szupervízió?
Amikor én jelentkeztem az egyetemre, akkor az volt a fejemben, hogy hát a szociális munkával tudtam, hogy van, tehát hogy ezt még nagyon régen, még főiskolás koromban azért ezt így tanultuk. Azt láttam, hogy a pedagógusoknál nagyon jó lenne, és aztán meglepve tapasztaltam, hogy gyakorlatilag a bárkinek lehet jó a szupervízió, és egyébként, hogyha belegondolunk, vagy hogyha én ezen többet gondolkodtam volna, akkor ez valóban így van. Tehát én azt gondolom, hogy egy bolti eladó is terhelődhet túl a vásárlóktól, meg egy buszsofőr is az utasoktól, meg egy cégvezető is attól a felelősségtől, ami a vállán nyugszik, vagy éppen az utasoktól. Tehát, hogy a felelősség, a túlterhelés, aki mondjuk ilyen nagyon gyakran mossa össze a magánéletét a munkával, az is, annak is lehet, hogy van szupervízorra szüksége, lehet, hogy másra is, vagy másra, tehát, hogy ezt azért tisztázzuk az első beszélgetéseken, tehát amikor így feltárjuk egyéniben főleg, hogy miben van a másik, hogy ez a megfelelő munkaforma, de hogy abban, hogy határokat kell húzni, hogy a munkát azt munkának tudjuk tekinteni, hogy tudjunk vigyázni magunkra, ez gyakorlatilag minden embernél fontos. Szerintem a riportereknél is.
Köszönöm a segítséget. Hogy az jutott eszembe, hogy egyre inkább terjed, most már talán évtizedek óta ezt is lehet mondani, a coach, mint foglalkozás. Mi a különbség a szupervizor és a coach között?
Igen, ez egy jó kérdés, tehát, hogy a szupervizor az itt és mostban van, és gyakorlatilag egy ilyen statikusabb állapotban néz rá arra a helyzetre a szupervizáltal, amit ő hoz. A coach az edző szóból ered, és az egy aktívabb, lendületbe hozó munkaforma. Tehát, hogy mi nem mondjuk meg a szupervízióban, hogy akkor most menjél, és mondjuk a dolgozóidnak tartsál egy olyan meetinget, amin erről van szó. Tehát juthat erre magától a szupervizál, de nem adunk neki ilyen módon tanácsot, tehát hogy ez nem egy, sokkal inkább egy elemzőbb, egy rátekintőbb munkamód, mint a szupervizor. Tehát, hogy ezt az edzővel tudom, tényleg, tehát szerintem az egyikre mondjuk ilyen hasonlatként a szupervizorra egy nagyítót tudnék képként tenni, hogy egy pillanatra így ránézünk, vagy azt kísérjük egy kicsit, de hogy nézzük. Az edző meg tényleg mondjuk egy síppal a nyakában adott esetben, az egy aktívabb, egy ilyen tréningnadrágos munkamód.
Én akikkel eddig beszéltem mondjuk coach-sal vagy szupervizorral, akkor azt gondoltam, hogy a döntő különbség az, hogy a szupervízió az rövidebb időintervallumot vesz igénybe, mint a coach. Tehát, hogy a coach az lehet, hogy évekig coachol valakit, most legyen az bármilyen foglalkozású, és szemben a szupervízióval, ami egy ennél rövidebb időtartam. Jól gondolom én ezt?
Nem. Nem. A szupervízió is akár, tehát hogy én nekem így közel 30 éve járok szupervízióba ugye a munkám miatt, tehát hogy ez mondjuk így nem annyira rövid. Nem. Hogyha előfordul az valóban, tehát hogy amit említettem, hogy egyénileg jön valaki, és akkor azt mondja, hogy ő most egy olyan szerződést kötünk, hogy nem tudom én, 6-7 alkalommal foglalkozunk azzal, hogy ő most miben van, tehát hogy ez egy létező dolog. És azt gondolom, hogy egyénileg ezeket is lehet tolni, tehát hogy az egyéni folyamatok azok talán körülhatárolhatóbbak, vagy talán rövidebbek. Mert szerintem a coachingnál sem feltétlenül, én nem vagyok coach, de hogy az sem feltétlenül évekre szerződik el. Viszont mondjuk ezekben a témákben, ahol dolgozunk, mondjuk ahol én is dolgozom, ott mondjuk akár több évre is előre egymásban gondolkodunk. És akkor abban van változás, vagy lehet változás, hogyha ott a munkatársak cserélődnek, akkor nyilván, hogy aki egyszer volt és elmegy, az utána nincs ott, de hogy szupervizorként aránylag stabilan tudjuk támogatni az intézményt, ami egy jó darabig jó is egyébként, tehát hogy azt az állandóságot képviselni, hogy és ez segít a bizalomnak a kialakulásához, meg annak megéléséhez, hogy valóban biztonságban van a szupervizált. Viszont egy ponton túl valóban lehet, hogy érdemes szupervizort váltani, hogy pontosan azért, hogy ne legyen annyira a csapat része, hogy tudjon még külsőként olyan nézőpontokat bevinni, ami egy rácsodálkozás a helyzetre, nem pedig elsiklik esetleg olyan fölött, ami hát igen, tudjuk, hogy ez így történik. Tehát, hogy ez nyilván ez a szupervizor fejében fordul meg, de egy idő után fennállhat a veszélye, hogy már nem tud úgy ránézni egy szervezetre, hogy új impulzust, vagy nagyon sok impulzust tudjon adni. Én még itt nem tartok, tehát, hogy ezt még a saját életemből nem tudom mondani, hogy mennyi az az idő, amikor ez eljöhet, de azt hiszem, hogy eljöhet. Tehát, hogy ezt tanultuk is, de most már azért úgy érzem, hogy valószínűleg hogy el tud jönni ez az idő.
Én nem tudtam tájékozódni afelől, hogy